Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Karácsony Dávid előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Belső erők földrajza. A kontinensek mozgása és a hegységképződés. A 2004 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Végre elkezdjük. Igyekszem nem nagyon hadarni, de ma sok mindennel szeretnénk foglalkozni. Múlt alkalommal igyekeztünk megbeszélni, áttekinteni a Föld szilárd burkának legújabb, ma is érvényben lévő felfogását, illetve a felfogásának kialakulását, tehát a makrotektonika, azaz lemeztektonikai elméletnek az alapjaival foglalkoztunk, ennek a történeti áttekintésével és legfontosabb téziseivel, alappilléreivel, ahogy neveztem, hogy melyek azok a legfontosabb elemek, amiket időben nem egyszerre, hanem egymás után szép lassan, különböző tudományágak fejlődésével, akár kialakulásával együtt megfogalmaztak, amiket kiagyaltak, és ezek hogyan álltak össze viszonylag hamar, a sok részlet mozaik, hogy állt össze egy egységes egészé. Megbeszéltük ugye, hogy 1967-re tehető ennek a tényleg globális tektonikának, vagy lemeztektonikának nevezhető elméletnek a kialakulása. Mind a mai napig az tart, az van folyamatban, hogy az elmélet részletekkel igyekszik hozzájárulni az egész kép finomításához, pontosításához, de alapvető ellentétes, vagy a dolgokat teljesen más megvilágításba helyező elméletek nem születtek. Pontosabban nem jól mondom. Vannak homlokegyenest ellentétes elméletek is, csak ezek széles körben még nem nyertek polgárjogot, tehát nem találtak kellő elismerést. Olyan elméletek vannak, tényleg azt kell mondanom, talán ez így érdekes is lehet akár önöknek, hogy ezeket lehet hasonlítani akár a Wegeneri időkhöz, tehát bő száz évvel ezelőtti időkhöz, amikor Wegener volt hajmeresztően új sokak számára, és a Föld lemezeinek, hiszen nem is gondoltak ilyenekre, a Föld szilárd burkának, felszínének a magyarázatául egészen más elképzelések voltak uralkodóak. Éppen mondjuk a közelmúltban volt kezemben többek között megint egy sokat olvasott egyik kedvenc könyvem, Thor Heyerdahlnak a Kon-Tiki expedícióról szóló könyve, ahol azok az elméletek, amelyek a Polinézia benépesedéséről szólnak, a köztes állapotokat, úgy mint Húsvétsziget, vagy több kis sziget Csendes-óceán dél-keleti medencéjében, ezek kulturális hasonlóságát elsüllyedt földhidakkal magyarázták. A magyarázatok a 60-as években voltak, 70-es években, tehát akkor, amikor a lemeztektonika éppen kialakult. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy Wegener is nagyon új volt, hiszen annyira új, hogy még a 60-as, 70-es években is tartották magukat azok az elképzelések bizonyos tudományos körökben, hangsúlyozom, mert nem mindenhol, amik egészen másról szóltak. No, ez nem a múlt óra bővítménye akar lenni, hanem megemlítem, hogy amikről most ma beszélünk, vagy a következő órákon beszélünk, tehát a lemeztektonikai alapokról történő magyarázatok, azokhoz képest bizony vannak megint egészen más elképzelések is. Föld tágulás, zsugorodásról majd ejtek egy-két szót még ma. Ugyanakkor vannak, mondom, olyan egész más természeti magyarázatok is, amiket teljesen szűk körök valanak csupán, és ezekről azt hiszem még nem szerencsés egy alapozó, egyszerű, áttekintő előadás sorozatban beszélni. Ezt csak azért mondtam el dióhéjban, aki most érkezett, vagy nem nagyon figyelt, hogy sose szentírás, amit az előadó mond, még az ELTE-n sem, még egy ilyen átfogó órán sem, hanem lehetnek akár évek, évtizedek múlva az egész dolgot teljesen átíró új elképzelések. Mivel azonban az elfogadott dolgokat illik elmondani, pláne első évben, ezért beszélünk most a lemeztektonikai alapokról. Ma konkrétan a kontinensekről lesz szó, ezek mozgásáról, ezek fő eseményeiről, amelyek elsősorban a lemezek ütközésénél, tehát a lemezek szegélyénél lépnek fel, Ezen események közül kiemelkedőek a hegységképződések, tehát ezekről a témákról szeretnék beszélni. A kontinensek Földünk teljes felszínének mintegy 36%-át fedik le. Ebből pillanatnyilag 7% víz alatt található. Túlnyomó rész ugye a kontinentális talapzat vagy shelf területéről van itt szó. A fennmaradó rész, tehát 64%-ot pedig az óceáni kérgű területek, óceáni táblák adják. Azaz durván egyharmad-kétharmad arányban osztoznak kontinensek és óceáni területek, kérgő területek a Föld felszínén. Megbeszéltük, hogy az izosztatikus egyensúly állapot alapján, illetve az ebből megszerkeszthető úgynevezett hipszografikus görbe alapján, erre remélem, hogy emlékeznek jól, a kontinensek kismértékben kiemelkednek a tengerszint fölé. A kontinensek területén ugye vannak magas hegységek is, ezért a lapos kontinentális platóknak a akár csak 0,1 km-es magasságához képest a teljes átlaguk ennél nagyobb. Múltkor ugye a leglaposabb térszínekről beszéltünk, kontinentális táblákról. Most a kontinensek egészét, ha tekintjük, akkor közel 1 km-rel vannak a tengerszint fölött, 0,9 km-rel. Az óceánok teljes átlaga pedig, tehát az óceáni kérgű területeknek az átlaga 3,7 km a tenger szintje alatt. Ezek ugye a teljes átlagok, a hipszografikus görbén megfigyelhettük ezeknek a százalékos eloszlását, és megbeszéltük, hogy melyek azok a nagyobb felszínek, amelyek ezen belül tagolják a Föld teljes felszínét. Ma a kontinensekről fogunk beszélni bővebben, így érdemes megtekinteni, áttekinteni a kontinentális kéreg felépítését. Erről Dióhéjban már beszéltünk az egyik bevezető órán, amikor a kéregről általában szót ejtettünk, és megbeszéltük, hogy a óceáni és a kontinentális kéreg néhány fizikai jellemzőjében markánsan eltér egymástól. Azt hiszem, elhangzottak a jellemző sűrűségértékek, tehát az, hogy a kontinentális kéregé az kisebb, tehát ő könnyebb, mint az óceáni, 2,7 kontra 3,3 tized gram per köbcentiméter, vagy kilogram per köbméter. És elhangzott az is, mondtam, hogy összetételét tekintve az óceáni kéreg sokkal egyszerűbb, mint a kontinentális, és az összetételből fakadóan sűrűség éppen azért, hogy a sűrűsége nagyobb. Most, hogyha megnézzük a óceáni kérget és a kontinentális kéreg különböző típusait, akkor hát rendkívüli különbségeket vehetünk észre utóbbiak javára. Mit jelent ez? Először is, ha megtekintjük a óceáni kérget, akkor azt látjuk, hogy ugye elmondtam, hogy átlagos vastagsága az óceán vize alatt 6-8, esetleg 10 km. Ennek túlnyomó részét, sőt szinte teljes egészét viszonylag alacsony szilícium-dioxid tartalmú kőzetek adják. Főső részét bazalt, aztán ennek szubvulkáni, majd mélységi változatai, tehát gabbro, illetve peridotit nevű ultrabázisos kőzet. A kontinentális kéreg, ami igazából most a egyik fő tárgya a mai előadásnak, sokkal bonyolultabb felépítésű, nem csak az óceáninál, mert ezt már mondtuk, hanem annál a közkeletű, közhiedelemben élő képnél is, miszerint kettős felépítésű, van egy gránitos része és egy bazaltos része, ugye nagyon leegyszerűsítve sokan ezt szokták mondani, és középiskolai könyvekben néha ez is szerepel, ha bár néha javítják, hogy gránitos és gabrós része, mert mégiscsak mélységi kőzetről van szó, hogyha már a nagyobb mélységbe belepillantunk. Azonban ezen a ábrasoron mindenki számára világos, hogy ennél sokkal bonyolultabb, differenciáltabb a kontinentális kéreg, és hogy ez területről területre változik. Kanada területéről egy őspajzsot nézzük meg. Ennek a felépítésére egy peridotitos vastagabb réteg, utána egy granodioritos szintén vastag réteg, majd pedig gyűrt és metamorf kőzetek együttese jellemző. Ezek szép sorban következnek egymásra. Nem túl messze van tőle, szintén Észak-Amerikában, Egyesült Államokban, a medencék és vonulatoknak a területe, vagy Basin and Range, ahogy ők nevezik. Sok szempontból hasonlít hozzá ez a terület. Peridotitos, utána granodiolitos kéregrész, majd erősen metamorf gyűrt kéregrész következik. Nem mondtam, de mind a két esetben bazalt láva sapka fedi tetemes vastagságban ezeket. Ugyanakkor üledékes közötek is találhatók a felső szelvényben. Az Atlanti-óceán túlpartján, Észak-Skóciában, ahol kaledóniai korú hegységek emelkednek, az ottani kéreg felépítése csak az alsó két rész tekintetében hasonló, peridotitos és granodiolitos réteg, fölötte gránitos kéregrész következik, majd pedig erősen metamorf kőzetek zárják a kérget, és hiányoznak azok a üledékes vagy vulkáni sapkaszerű részek, amit az előbb voltak. Dél-Kalifornia egy középidei kőzetsorozat. Az Andok területén, ami egy fiatal lánchegység, erről majd ma bővebben fogunk beszélni, a peridotitos alsó kéregrész viszonylag kicsi, tehát vastagsága alárendelt a többi ehhez képest. A granodiolitos és különösen a gránitos kéregrészek viszont dominánsak. Végül ugyanez mondható el még extrémebb módon az Alpokról, ott is a granodiolitos, gránitos kéregrészek dominálnak. No, ezt csak úgy tájékoztatásként mondtam el, jelentősen egyszerűsített szelvényeket láttunk, hangsúlyozni szerettem volna, tehát korán sem ez a helyzet az Andokban mindenhol, vagy az Alpokban mindenhol, hanem bizonyos részeken, bizonyos részein a vizsgált területeknek ez a helyzet, és akkor még csak egy bizonyos függőleges reprezentatív kőzetoszlopot néztünk meg, és nem tekintettük, hogy vízszintes értelemben micsoda mozaikokról van szó, tehát vízszintes értelemben bármely itt felsorolt terület ennél még sokkal bonyolultabb tud lenni, hát csak emlékezzünk vissza azokra a takarós szerkezetekre, amikről beszélgettünk valamelyik előadáson, azt hiszem a második esetben, amikor is megbeszéltük, hogy ugye a takarók akár kilométer vagy több kilométer vastagságban rátolódik egyik a másikra, hát ott aztán olyan ismétlődések, olyan heterogenitás léphet föl egy-egy szelvényben, ami egészen mássá teszi azt a területet a szomszédoshoz képest. Tehát mind függőleges, amint az ábrán láttuk, mind pedig vízszintes értelemben a kontinentális kéreg vastagsága jelentősen komplikáltabb, mint az óceáni kéregé. Teljes vastagság egyébként 30-tól 80-ig terjedő kilométer változó, tehát hangsúlyozom még egyszer, hogy 30-tól 70-80 kilométeres értékig szokott a kontinentális kéreg vastagsága terjedni. Milyen jellegzetes sűrűségértékek társulnak a különböző kőzettípusokhoz? Alapul véve a víznek, pontosabban a tengervíznek a sűrűségét, ami ugye egyhez közeli érték. A mészkői ennél nagyobb, a gránité mészkővel nagyjából megegyező, a homokkői persze kisebb, az egy laza üledékes kőzet. Metamorf kőzeteké, illetve a bazalté, vagy általában vulkáni kőzeteké pedig nagyobb a előbb felsoroltaknál, de a tól-ig határok, tehát az intervallumok jelzik, hogy itt is sokféleség a igazi jellemző. És akkor a jól ismert szám, a kontinensek átlaga 2,7, a köpeny átlaga pedig, ami ugye ennél mélyebben van, és a peridotithoz képest is nagyobb sűrűségű, még bázisosabb anyag jellemzi, annak 3,3 g per köbcentiméter a sűrűsége. Hát ugye ezért van az, hogy mind az óceáni kéreg, mind pedig a kontinentális kéreg a maga összetettségében ugyan, de könnyebb a köpenynél és úszik annak felszínén. A kontinensek ilyen bonyolultsága kapcsán joggal merül fel a kérdés, hogy hogyan alakultak ki Földünk mai kontinensei, hogyan mozogtak, egyáltalán hogyan keletkeztek, miből keletkeztek, hiszen tudjuk jól, hogy a Földünk ugye 4,6 milliárd évnek mondott, azonban a legidősebb kőzetek ezt a kort nem érik el. Grönlandon, ha jól emlékszem, mérték a legidősebb kőzet kort, ami durván 3,5 milliárd esztendő. Grönland is úgynevezett ős pajzs, vagy idegen szóval kratónnak is hívják, de ez az ős pajzs nem azt jelenti, ez az ős pajzs kifejezés, hogy kontinenseink más területein, nagy területein ne lennének szintén idős kőzetek az alkotók, csak ezek gyakran fiatalabb üledékkel fedetten találhatók. Itt látható térképen a pirosos színű területek jelzik azokat az ős pajzsokat, ahol a legidősebb kőzetek vannak a felszínen, hogy ezek milyen kőzetek, azokról majd beszélünk. Most egyszerűsítve mélységi magmás és metamorf kőzetek közül kerülnek ki a legidősebbek. A sárgás színek pedig azok olyan ősi kőzetek, amelyek fedett ős pajzs névre is hallgatnak, vagy más szóval ős masszívumok, ahol üledékes kőzetek borítják be ez a legidősebb kőzeteket. Nem ragaszkodnék ezeket így megnevezni, tehát itt a szakirodalomban is nagy káosz van. Ős pajzs vagy ős masszívum gyakran váltva használják ezeket a kifejezéseket, csak azt jegyezzük meg ebből, hogy az ős pajzsok nem mindig van lábunk alatt mondjuk gránit vagy csillámpala, hanem gyakorta fiatalabb tengerüledék borítja, akár nagy vastagságban, nyugodt településű, mint olyan sok száz méter vagy kilométer vastag rétegek, mondjuk ezen a területen, ahol most mutatok, ettől még ősmasszívumnak tekinthető, tehát ősi kőzetek vannak alatta, és a fiatalabb idők üledékei részben itt megőrződtek. Tehát ezt jelenti a fedett pajzs vagy ősmasszívum. Mindezeken kívül, és ezt térképünkön a sötétebb sárgás szín jelzi, a kontinensek alapvető felépítéséhez még jelentős terület százalékkal járulnak hozzá a fiatalabb hegységövek vagy orogén övek, amelyeknek a túlnyomó része a részben ma tárgyalandó alpi-eurázsiai hegységképződéskor jött létre, és ezek értelemszerűen, illetve ma megnézzük, hogy miért, a kontinensek peremén foglalnak helyet túlnyomó részben. Gyorsan tekintsünk át azért, melyek a földünk nagy őspajzsai. Sok van, de a legfontosabbakat így névvel is illik tudni. A grönlandi mellett a kanadai, egy igen jelentős Dél-Amerikából a guajánai és a brazíliai őspajzot említsük név szerint. Hozzánk legközelebb a balti pajzs található. Eurázsiában van az angara őspajzs. Kínában is van fedetlen ősi kőzetek tömege. A Dekkán félszigetnek egy jelentős része is ezekből áll. Egy kisméretű az arab pajzs, nagyméretű, összetett, bonyolult, többrétű az afrikai őspajzs, és az ausztrál kontinens ősi kőzetek alkotják, valamint ne feledkezzünk meg Antarktiszról sem, tehát ott is vannak őspajzsi területek. Hogyan alakultak ki ezek a legősibb kéregdarabok? Ugye érdekes kérdés ez tényleg, mert megbeszéltük, hogy az óceáni kéreg nagyon fiatal földtörténeti értelemben, 180, maximum 190 millió évnél idősebb radiometrikus korok nem adódtak az óceáni kéreg területén. Ellenben, mint mondottam, kontinentális kéreg területén a több milliárd éves kőzetek nem ritkák, hiszen láttuk, hogy a őspajzsok minden kontinensen ott vannak. Tehát valamennyi kontinens területén ott vannak ezek a legidősebb kőzetek. Választ kell tehát találnunk arra, hogy ezek mikor, hogyan, miért alakultak ki. Ugye mondtam, hogy Grönlandon vannak a gneisses, konkrétan gneisses legidősebb kőzetek. A legidősebb kőzeteket ma már ugye nagyszámú radiometrikus korodat létezik. Ugye az a múlt század, tehát 20. század közepe óta szisztematikusan nagyszámú kormérés történt. Megnézve, a legidősebb kőzetek alapvetően két csoportra oszthatóak kontinenseinken, mégpedig a zöld kőövekre és a gneisses anortozitos területekre, fogalmazzunk így. A zöld kőövek azok övszerű lefutásúak, viszonylag keskenyek. A gneisses anortozitos területek, így nevezik őket, pedig foltszerűen sokkal nagyobb elterjedésben övezik, vagy van találhatók általában a kontinensek területén. A zöldköveknek a ugye szerpentinit, idegen szóval így is lehet mondani, az értelmezése általában az szokott lenni, hogy bazalt láváról van itt szó, csak átalakulva, és ebbe belenyomultak nagyon régi időkben intruzív tömegek, intruzív testek, amelyek aztán később átalakultak megint csak. Általában a zöldkövekhez kapcsolódnak az ércesedéses területek is, tehát Kanadában, Szibériában, itt a zöldkövi területek mentén találunk ugye nehézfémeket, vas, nikkel, króm, kobalt bányákat ezeken a területeken, és még sorolhatnánk, tehát ezekhez kötődnek rendszeresen. A bazaltláva, nincs ide írva, de mondtam, megismétlem, is metamorfizálva fordul elő, tehát senki se keresen ott a láva felszíneket például. Részben a későbbi intruzív folyamatok, részben egyéb nem ismert, akár hegységképző folyamatok okozhatták az átalakulásukat. A lényeg, hogy ma már teljes mértékben metamorfizálódtak ezek a tömegek. Az a bazalt láva is, amire lehet következtetni, más összetételt mutat, mint a mai, a napjainkbeli bazalt. Tehát egy korai, több milliárd évvel ezelőtti kéregnek más kellett legyen az összetétele, és a köpeny is más lehetett, amiből a bazalt származott, tehát nagyon nehéz hasonlóságot felfedezni. Még egyszer, a zöldkövek, amelyek kontinenseink legidősebb részein övszerű formában húzódnak, nagyon idős, metamorfizált kőzett testek beléjük nyomult intruzív, mondjuk gránit intruzív tömegekkel. A másik terület a gneiszes vagy anortozitos területek, illetve ez két kőzett csoportot jelent. Megint nagyon érdekesek, nagyobb területen vannak, mint az előbbiek, foltszerűen, sok helyen vannak. A gneiszek ugye hát tipikus metamorf kőzetek, az anortozit kevéssé ismert kőzetfajta a Földön. Máshol, mint a legidősebb kőzetek területén kívül nincsen Földünkön, precízebben fogalmazva, az ősidőt leszámítva, a prekambriumot leszámítva, sehol nincs a fiatalabb, tehát az újidő, középidő, újidő kőzeteiben, Földünkön sehol nincs anortozit. Van ellenben a Holdon, nagyon hasonló kőzet van, nem pontosan olyan, mint az anortozit, és ez azt mutatja, hogy valami nagyon ősi, akár a Hold kőzeteivel megegyező kőzetekről beszélhetünk a Föld legidősebb kérgének kapcsán. Hát, hogy ezek hogyan maradtak meg, illetve hogyan képződtek egész pontosan, és mikor képződtek, milyen folyamatokkal, arról megoszlanak a vélemények, mert ha azt mondjuk is, hogy a lemeztektonika mindenre magyarázatot ad napjainkban, mindenre érvényes hipotézis, ez nem azt jelenti, hogy mindenki elfogadná, hogy a Földünk legősebb idejében is ugyanúgy működtek a lemeztektonikai folyamatok, mint napjainkban. Tehát ez a kérdés nagyon nehéz. Az ősi kéreg vajon mindig megvolt-e úgy, mint napjainkban, maihoz hasonlóan, vagy pedig fokozatosan, lassan alakult ki, egyre gyarapodott? Igen ám, de akkor az óceánok hogyan születtek meg, és hogyan ékelődtek közéjük? Hova tűntek el esetleges kéregdarabok? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Többféle elmélet van, ezek közül kettőt szeretnék most megvizsgálni. Az egyik a Földről kívül származó tényezőket tekinti, extraterrestrikus jellegű elképzelésekről van szó. A Földünk korai szakaszában jellemző meteorit bombázás nevezi meg fő okként. Tudjuk jó, ugye, hogy a Földünk hajnalán a meteorit bombázás sokkal intenzívebb volt. Ez az elképzelés azt mondja, hogy egy nagyon instabil, vékony, holdéhoz hasonló kéreg lehetett egykoron. Ez volt mindenhol a Földön. Ebbe csapódtak be a meteorit bombázás kapcsán azok a kőzett testek, amelyek megbontották az egyensúlyt bizonyos helyeken, és mint a vízcsepp, ahogy becsapódik, ráhullik a víz felszínre, ellenhatásként felcsapodja a víztest, ugyanúgy a köpeny anyagnak is bizonyos részei megolvadhattak, és ilyenkor egyfajta magmás folyamatra került sor, tehát magmatizmussal felbudjant, felnyomult egy jelentős köpenyrész, ebből differenciációval kőzetek képződtek, hozzáfortak a instabil kéreghez, ezáltal gyarapodott ez a bizonyos földkéreg, és hát vált ilyen differenciációs folyamatok révén a maihoz részben hasonlóvá. Tehát egy ilyen külső magyarázattal számol ez az elképzelés. Másik elképzelés, illetve kétféle elképzelés, de mind a kettő lemeztektonikai ihletésű. Az egyik abból indul ki, hogy egy meglévő maihoz hasonló kéreg létezhetett egykoron, mondjuk ez a, amit a képen mutatok és bal oldalt látható, és a szubdukciós folyamatok, amit itt sematikusan láthatunk, 1, 2, 3, 4, szépen alábukás révén gyarapították a meglévő kontinentális kérget, tehát egyre gyarapodott a meglévő ős mag, kontinentális ős terület. Másik elképzelés szintén lemeztektonikai, de nem számol ilyen ősi kéreggel, hanem egy vékony, nevezzük óceániknak, óceáni kéreggel számol kezdetben. Óceáni kéreg van itt mindenhol, és a lemeztektonikai folyamatok beindulása miatt szubdukcióra kerül sor ezekben az ősi időkben, szigetívek alakulnak ki, ott magmás tevékenység játszódik le, ugye ezt mindenki tudja, alábukás magmatizmus. Erről persze bővebben fogunk beszélni később, csak most ugye utalni szeretnék a középiskolában tanultakra. Alábukás, megolvadás, magmaképződés, vulkáni ívek kialakulása, és ilyen formán a szigetívek sokassága alakulhatott ki, ami aztán kontinentális kéregé duzzadt, gyarapodott, sok szigetív egymásra tolódva, összeforrva kialakíthatott hatalmas kontinenseket is akár, hosszú-hosszú évmilliárdokon keresztül. Ez tehát egy harmadik elképzelés. Nehéz itt most igazságot tenni. A jó tanár mindig azt mondja, hogy mindenben lehet igazság, tehát diplomatikusan azt kell mondani, hogy ezen tényezők, ezen folyamatok bármelyike jelen lehetett a Föld ősi idejében, hogy melyik milyen arányban, az itt a kérdés. Természetesen lehettek negyedik, ötödik féle folyamatok is, amik itt nem szerepelnek. Minden esetre a nemesztektonikai elméletek kapcsán ugye az az alapvető kérdés, amit nem tudjuk a választ tényleg erre, hogy mikor kezdődött és miért kezdődött meg a Föld szilárd burkának lemezekre szakadása, a hátságok képződése, szétsodródás, alábukás. Ennek a mechanizmus sorozatnak a kezdeti időpontjára nézve nincsen bizonyítékunk. Az egyik speciális elmélet, amely mind a mai napig, bár most már nagyon összehúzódva, de tartja magát, az a földtágulás elmélet. Ugye volt földzsugorodás elmélet is, amely többek között a hegységeknek a keletkezését oly módon magyarázta, mint mikor az alma összezsugorodik és ráncosodik, ráncot vet a kérge, a hegységeknek a felszínét, létrejöttét zsugorodással ilyen módon lehetett magyarázni. Hát ez egy ma már régebben elejtett elképzelés. A földtágulás azonban ma is, még a lemeztektonika idején is szolgál, hát nem az, hogy vagy alternatív magyarázatokkal, ezt nem mondanám, hanem megfogalmaz olyan kérdéseket, amiket a lemeztektonikai tükörben sem igazán lehet biztosan vagy kielégítően megválaszolni. Kezdjük egy érdekességgel. A Pangeát tudjuk jól, ugye Wegener rekonstruálta először tudományosan, és a Pangea görögül összes föld, földünk valamennyi kontinensét tömörítő egykori lemezdarabot jelentett, ami az újidőben alakult ki. Ha ezt a Pangeát rekonstruáljuk, és megnézzük korszerű módszerekkel a partvonalak illeszkedését, akkor a felső képen látható ábrát kapjuk. Ez azt jelenti, hogy össze lehet tolni nagyon szépen bizonyos kontinenseket, a déli félgömb kontinenseit, Antarktisz, Ausztrália, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika. Azonban bizonyos részek, például Eurázsia és a déli félgömb egykori Gondwana kontinensei, azok csak hézagosan illeszhetők össze, hogyha a mai földfelszínnel, a mai mérettel számolunk. Ha ellenben a mainál 20%-kal kisebb földfelszínnel számolunk, és úgy toljuk össze a kontinenseket. Ilyenkor ugye más a görbületük is ezeknek a kontinenseknek, és persze más lesz a partvonal illeszkedés pontosan, akkor látható módon kisebb hézagokat kapunk, magyarán jobban illik hát ez a földméret az egykori Pangeának a létéhez. Azaz, mondják a föld tágulás hívei, hát természetesen azóta 20%-kal például tágult a föld, és ezért lehet szebben illeszteni akkori időkbe visszavetítve a mai kontinenseket. Ez azonban csak egy mondhatnám hipotézis, hipotetikus megfogalmazás, mert az illeszkedések vizsgálata az se szentírás, tehát itten azért nagyon sok további szubjektív elem van bevíve. Komolyabb megfontolást érdemelnek azok a furcsaságok, amikre többek között az Antarktisz, a föld déli pólusa kapcsán hívták fel a figyelmet a 60-as, 70-es években már. Alulnézetben az a néhány lemez, amiről ugye tanultunk a elmúlt órán, áttekintettük a föld nagy lemezeit, mondom, mindenki kívülről tudja őket, azok alulnézetben így festenek, tehát az antarktiszi lemez van alul, itt van az Antarktisz, mint szárazulat, Afrika, Dél-Amerika, Nazca lemez, csendes óceáni kőzetlemez, indo-ausztráliai kőzetlemez. Az Antarktisz körül nincsenek szubdukciós zónák, az antarktiszi lemez olyan lemez, amit részben a kontinens, részben pedig annak a talapzata alkot. Szegélyén mindenhol óceáni hátságok működnek, azaz mindenhol szétsodródás van, ellentétes irányban kell, hogy távolodjanak a hátság egyik és másik oldalán az óceáni táblák. Hogyha a Földünk állandó felszínű, akkor erre egyik lehetőség az volna, hogy oké, a hátságok távolodnak, és szépen bebuknak valahol az Antarktisz alá, tehát ott szubdukció van. De nincs szubdukció az Antarktisz szegélyei. Másik lehetőség az volna, hogy elfele mozognak a hátságok is, tehát ugyan valóban szétsodródás történik a hátságok két oldalán, de egyúttal a hátságok is egyre távolabb mennek. De például nézzük meg Afrikát, ilyenkor az lenne a következménye ennek, hogy Afrikának is, minden, amelyet szintén minden irányból hátságok szegélyeznek, hát kivéve mondjuk eurázsiai lemezt, szóval akkor ő is tovább kéne, hogy tolja ezt a problémát, és akkor minden hátság hozzá képest is távolodnia kéne. Valamiképp az univerzum tágulásának a mechanizmusa sejlene ilyenkor föl, azaz minden mindentől távolodik. Ez legalábbis a földtágulás elmélet híveinek a válasza erre a problémára, amit nagyon nehéz megmagyarázni, de nem elképzelhetetlen, hogy van ennek lemeztektonikai magyarázata. Nagyon sok részlete ennek az ábrának hipotetikus, tehát sok mindent nem ismerünk. Szubdukciós zónákat, hátságokat azért olyan jaj, de mélyen geofizikus szemmel még nem szondáztunk, nem ismerjük ezeknek a természetét. Tehát én nem gondolom, hogy akár egy ilyen megfontolás is mindjárt kizárná a lemeztektonikai magyarázatot. Minden esetre az biztos, hogy úgy kapásból nem tudunk rittyenteni egy ilyen kérdésre megnyugtató választ. Földtágulás elméletet tényleg nem a tisztelt társaság elbizonytalanítása céljából mondtam el, csak azért, hogy jelezzem, hogy egyáltalán nem mindenki vallja úgy, hogy ez egy kőbe vésett igazság napjainkban. Pontosabban a legtöbb haladó földtudós azt hiszem úgy kell gondolkozzon erről, hogy ma ez az az elmélet, ami nagyon sok mindent a legjobban megmagyaráz. Végülis Wegener is kb. Ezt mondta, ha emlékeznek az időzetre. Tehát több tudományágnak a részletes vizsgálatára, illetve az együtt a harmóniájára, az eredmények korrelációjára van szükség, és ma a legjobb szintézist a lemeztektonika nyújtja, mint modell, azonban sok más alternatív modell is ugyanúgy elképzelhető, mint ahogy 100-120 éve Wegener is egy új modellt vázolt fel az adatokból. A lemezek mozgása kapcsán most arra a fejezetre térünk rá, hogy ezek ütköznek egymással, felszínük változik intenzíven, hegységek szoktak képződni ilyenkor. Ennek mint egy bevezetéseként tekintsük át azt a szintén elméletet, tehát hangsúlyozom, hogy nem egy biztos és alapigazságot, ami a kontinensek mozgásával kapcsolatos, és úgy fogalmazták meg a 20. század utolsó két évtizedében, hogy szuperkontinens ciklus. És az elképzelés azt mondja, hogy a Pangeának a kialakulása nem egy egyszeri jelenség volt, és a Pangea utána bekövetkező szétesése, szétdarabolódása sem egy egyszeri jelenség volt, hanem egy sokkal régebbi ciklusosságnak az egyik epizódja, a legutolsó, amiről a legjobb tudomásunk van és a legtöbb bizonyítékunk van. Sematikusan foglalták rendszerbe ezt a szuperkontinens ciklus, tehát még egyszer a lényege, többszörös, rendszeres működése a kontinensek mozgásának. Hol összeállnak egymással, hol szétválnak egymástól. Ott van egy szuperkontinens, ami összeállt. Ezt különböző erők széthasítják, ennek sok oka lehet, hasadékok működése a belsejében, vagy egyszerűen a Föld, a geoidnak egyfajta olyan torzulása, alakjának a megváltozása, miszerint a hatalmas kontinens kiáll, a forgási nyomatékban különbség lép fel, szögnyomatékban, egész pontosan ezt a kifejezést szokták használni, tehát mondjuk úgy, hogy csálévá, féloldalassá válik a Föld, és ez vezet ahhoz, hogy egyensúly teremtődjön a széthasadáshoz. Ez borzasztóan laikus módon volt megfogalmazva, mégis azt hiszem, hogy ennyit itt most elegendő az okokra mondani, hiszen rettentően hipotetikusak, hogy miért hasad szét egy szuperkontinens. Még egyet mondok, a hővezető képessége rosszabb a kontinenseknek, mint az óceánoknak. Felgyűlik a hő, felgyűlemlik a hő a kontinensek alatt, és ez vezet például magmás folyamatokhoz, ami széthasítja. Ezt is szokták mondani. Hát, szóval ezek mind hipotézisek. A kontinens utána széthasad. A széthasadás ugye mit jelent? Hátságnak a működését jelenti közötte, és elkezd gyarapodni az óceáni kéreg, elkezd távolodni mindkét irányba. Ez azt jelenti, először a belső oldalon még nincs szubdukció. Miért nincs szubdukció a belső oldalon? Azért, mert megbeszéltük, hogy 180-200 millió esztendeig az óceáni lemeznek a hiába hűl, zsugorodik és hiába pakolódik meg üledékekkel, még nem válik szubdukcióra hajlamossá, tehát elég könnyű marad ahhoz, hogy fennmaradjon a köpenyen. Ellenben hajtja ellentétes irányban a kontinenseket, tehát szétsodródnak. Ha pedig szétsodródnak, akkor kívül a külső óceánoknak a kérgét maguk alá gyűrik idézőjelben, tehát külső szubdukciókra kerül sor. A belső szegélyeket, itt az Atlantikumnak a két partját képzeljük el, Afrika mai nyugati szélét, Dél-Amerika keleti részét, ott nincs szubdukció, ezeket passzív belső szegélyeknek, vagy csak egyszerűen passzív szegélyeknek nevezik. A folyamat tovább megy, és megkezdődik, mint egy 200 millió esztendő eltelte után, a belső óceáni kéregnek a szubdukciója. A belső szubdukció azt jelenti, hogy a passzívból aktívvá válik a belső kontinens szegély is. Ha pedig ez megtörténik, akkor ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a hátság ugyan gyarapítja az óceáni kérget, tehát szétfele tolná a kontinenseket, azonban a szubdukció miatt a tér nem fog tágulni, hanem zsugorodni, mert a szubdukció mintegy magára húzza a külső kontinenseket. Ez egy fontos gondolat, ezt megismételném, mindenki értse, aki esetleg nem értette volna. Tehát amíg a passzív szegélyek vannak és hátság működik, addig gyarapodik az óceáni kéreg és széttolódnak a kontinensek. Mihelyst a szubdukcióra sor kerülhet belül, tehát képzeljük el, hogy az Atlanti óceánban is Afrika alá bukna a keleti medencéje és Dél-Amerika alá és Észak-Amerika alá nyugati része. A szubdukció miatt akkor ugye magára húzza, hiszen elfogyasztja a szubdukció, konszumáció, emlékszünk erre a kifejezésre, alá magára húzza a kontinenseket, azaz megkezdődik a két eltávolodott kontinensnek megint a közel kerülése. Éppen ezért a külső szubdukciók, amelyek ugye mindig voltak, most úgymond lemaradnak, tehát megtörténhet az, hogy kis szigetívek maradnak vissza a külső szegélyeken, hiszen eltávolodik a szubdukció zónától, befele fog haladni a két kontinens, vagy több kontinens, de ez most itt ugye kettőről szól. Végül, amikor ez a folyamat teljesen befejeződik, tehát a belső szubdukció felemészti a központi óceánt, A hátság működése is nyilván elassul, vagy eljelentéktelenül, akkor összepréselődik a két kontinens, az esetleges óceáni kérget, ami közöttük volt, felgyűri, tehát végül is a belső óceán teljesen magára húzta a kontinenseket, és itt egyfajta hegység képződhet, míg kívül továbbra is tart a szigetívek működése, a szubdukciózónák működése. Viszonylag egyszerűsítve így festene az elsősorban Észak-Amerikára amerikai kutatók által kidolgozott szuperkontinens modell. Ennek bizonyos elemeit jól lehet használni magyarázatul, amikor bárhol a világon keresünk, elemzünk szubdukciós folyamatokat, illetve hegységképződéseket. Nem biztos, hogy ez ciklusos. Hogy miért ciklusos egyáltalán, arra nézve megint csak nagyon sok ellentétes és bizonytalan magyarázat van. Maradjunk annyiban, hogy szubdukció, a hátság váltó működése létrehozhat ilyen szétsodródást és újbóli összeforrást, összetalálkozást. A szuperkontinens ciklusnak a lényegi kiinduló pontja, ugye, mozzanata, az, amikor széthasadnak a kontinensek, tehát megkezdődik az esetleg egységes, mondjuk Pangeának nevezett, de hát ma is van erre ugye példa, nem csak Pangeáról lehet szó, hanem bármely kontinensről lehet szó, ha megkezdődik ennek a széthasadása, szétválása. Ezt a folyamatot riftesedésnek nevezzük. A rift szó kontinentális hasadékvölgyet jelent, erre használták, egy Gregory nevű angol geológus használta Afrika esetében a 19. században. Ennek a riftesedés folyamatának két alapvető mechanizmusa van, amint azt ma már így tartjuk számon. Az egyik esetben valamiképpen passzívnak nevezzük ezt a folyamatot, olyan értelemben, hogy bizonytalan okok miatt húzó feszültségek ébrednek a kontinentális kérekben, és ezek következtében széthúzódik, elvékonyodik, széthúzódik, végső soron esetleg széthasad valóban a kontinentális kéreg, és ott egy óceáni medence kezd kialakulni. Hogy miért lép föl húzófeszültség, azt most ne firtassuk, ez egy másik ok, valami húzza, például egy külső szubdukciós zóna, tehát ennek sok oka lehet, ezt most nem taglaljuk. A másik az aktívnak nevezett riftesedés, amikor az aszteroszféra, tehát a köpenynek ugye nem a legfelső, hanem az alatti tartománya fölemelkedik, ezt szokták köpenydiapírnak is nevezni, vagy a folyamatot köpenydiapirizmusnak. Hát ilyenkor a fölemelkedő köpeny, mint egy részben elvékonyítja a felettes kérget, részben húzó feszültséget ébreszt benne, tehát végül is a folyamat elég hasonló, csak a kiváltó mechanizmus különbözik, tehát itt egy aktív rásegítés is történik. Nagyon érdekes folyamatról van szó, mert ugye nem kell mély merüléseket végezni, hanem szárazföldeken is meg lehet figyelni ezt a folyamatot. Itt még egy-két részlet ábra van, hogy hogyan történik a óceánosodás, széthasadás, vetőrendszerek, komplex vetőrendszerek működése. Manapság ugye a kelet-afrikai árokrendszer szolgál példával, ahol is a pici madagaszkári lemez ékelődik az afrikai lemez és az indo-ausztrál lemez közé, és a kelet-afrikai lemez is összetetté kezd válni, potenciálisan óceáni kéreg alakulhat majd ki, illetve a Vörös-tengerben már meg is kezdődött ez a folyamat, ezt gondolom mindenki ismeri, ez a legalapvetőbb, leghíresebb példa erre a folyamatra. Másutt, nem a Vörös-tengerben, hanem a kelet-afrikai árokrendszer bizonyos szakaszain a folyamat még nem teljesedett ki. Itt árkot látunk, gyönyörű, szabályos, hosszanti árokrendszerről van szó, több ága van természetesen, részletesebben most nem ismertetni, mert majd regionális földrajzban biztos lesz erről szó. Egy kép valahonnan a kelet-afrikai árokrendszerből, nagyon meredek vetőfalat látunk, hosszan húzódik egyenletes csapással, és lapos medenceszerű feneke van, és a középső részén, a tengelyében adott esetben vulkáni jelenségekre kerülhet sor. A Vörös-tenger térségében ez a vulkanizmus nem csak a tengelyében, ahol óceáni kérek kezd kialakulni, hanem a tengelyhez lazán kapcsolódó területeken is a kéreg vékonyodás és extenziós feszültségek miatt vulkáni jelenségek, tehát vulkanizmus léphet fel. A hasadással, a riftesedéssel egyidejű vulkanizmust szín-rift vulkanizmusnak nevezzük. A szín ugye az egyidejűt jelent, tehát szín-rift vulkanizmus. A riftesedés meglepő vagy nem is meglepő módon nagyon gyakori jelenség Földünk életében. Sokkal több riftesedés van, mint ahány óceáni ág végül kialakul. Amikor egy riftesedés nem fejlődik ki, nem teljesedik ki, akkor elvetélt riftről beszélünk, vagy idegen szóval aulakogénről, például Dél-Afrikában, Botswana, Zimbabwe, Mozambik területén látunk egy ilyet, Limpopo aulakogénnak hívjuk, egy ilyen nevű folyóról. Ennek jellegzetessége végül is, hát úgy mondanám, hogy Mercedes jelvényszerűen alakul ki ilyenkor ez a rift árok. Ezt a geometriai alakzatot nehéz máshogy röviden érthetően elmondani. Ha megbökünk alulról egy testet, bármit, akkor és széthasad, akkor jellemző, hogy egymásra 120 fokos szögben bezáró vonalak mentén hasad szét, és ez a földkéregre is igaz. Ilyenkor az marad meg, hogy egy elvetélt harmadik ág szinte törvényszerűen leszokott fűződni, vagy ki sem fejlődik, és a másik kettő, ami egymással szöget zár be, tehát nem pontosan egyenes, utal csak arra, hogy valaha itten volt egy kezdemény. Tehát egy-egy ponton, hogy így fogalmazzak, történik a hasadás, vagy indul meg a hasadás, aztán elvetél, megszűnik végül is az a hármas rendszernek a teljes kialakulása. Modellezték is a Vörös-tenger kialakulását, azt, ami ahol teljesen már óceánosodó stádium lépett fel, következő fő stádiumokat lehet megfigyelni. Kezdeti húzófeszültségek ébrednek a kéregben, illetve a litoszferikus köpenyben, amely, tehát a kőzetburok a litoszféra felső részéhez tartozó szilárd köpeny részben. Itt van ez a szín-rift vulkanizmus, ami ilyenkor megjelenik. Hát persze törésekhez kapcsolódóan, és mint odaírtam, kezdő húzó feszültségek miatt. Megkezdődik ezután a földkéregnek, annak felső részének szétszakadása, vetőrendszerek működnek, és máshol, ahol a repedések ezt megengedik, bazalt vulkanizmus szokott kifejlődni, vagy legalábbis a Vörös-tenger esetében, mégpedig az asztenoszféra felemelkedő részéből táplálkozóan, tehát ott egy ugye köpenyanyag, ami hát bázisos összetételű, táplálja a bazalt vulkanizmust. A harmadik stádiumban ez a felemelkedő asztenoszféra köpenydiapírrá válik, mit mondtunk, azt jelenti, hogy a köpeny felemelkedik intenzíven. Itt úgy modellezték a Vörös-tengernél, nem pont fölötte, hanem kicsit féloldalasan alakul ki a kéreg széthasadása, teljes széthasadása végeredményben, mélyre ható széthasadása, a vetőrendszer nem csak sekély, hanem nagyobb mélységeket is elér, és ilyenkor a sok vető ugye különböző szöggel áll egymáshoz képest, ezeket forgóvetőknek hívjuk, tehát összetett vetők egyik típusáról beszélhetünk, közben mindenhol vulkanizmus történhet, ahol erre lehetőség van. Végül, de nem utolsó sorban, 25 millió év kellett ehhez a folyamathoz a Vörös-tenger esetében, szabályos jelleget ölt a folyamat. Ott, ahol az asztenoszféra köpenydiapírja teljesen a felszínhez közel kerül, ott egy tipikus óceáni hátságot, pontosabban itt még egy hasadékvölgyet kezd működtetni, fűteni, gyarapítani. Tőle távolodva ugye óceáni kérget fog hozzá forrasztani a kontinentális kéreghez. Láttuk azonban az előző ábrán, hogy ez még nagyon keske, nagyon vékony ez a kis óceáni kéreg. Itt a Vörös-tenger, mint földrajzi alakzatnak is a jelentősebb része még kontinensen hullámzik, tehát nem óceáni a feneke, az aljzata, de úgy tűnik, hogy itt megvan a lehetőség, a szomszédos kontinensek lehetővé teszik, megengedik, hogy egy tágulás lépjen föl, és valóban az óceáni kéreg szétsodródjék. Ez tehát egy érdekes modell kísérlet részletezése, persze valós adatok, geokronológiai adatok alapján, hogy hogyan mehetett végbe a Vörös-tenger széthasadása. Következőkben rátérünk arra, hogy kontinensek mozgása a földtörténetben hogyan történt. Nézzük meg, hogy a rekonstrukció szerint mi történik, mi történt, kontinensek hogyan mozogtak a földtörténet során, pici kis animáció keretében. Legalább háromszor lejátszom, mert nagyon nehéz megtalálni kinek a kedvenc kontinensét, és hogy mi történt vele, és sok érdekes részletet lehet megfigyelni ennek kapcsán. Nézzük az ősi Európát, itt van Európa. Déli félgömbön van, máshogy áll, északra tolódik, mindig szubtrópusi, aztán fireg forog, nem találja a helyét, végül kialakul a mai Európa, jól látjuk, még át lehet szárazával szinte mászkálni Észak-Amerikába. Még valamit megnéznénk. Ugye nagyon sok kontinens a prekambriumon a déli féltekén tanyázott, ez a nagy gondvána, ami kialakul a déli félgömbön, a déli, ma is déli féltekének a nagy kontinensei. Sok, itt van Eurázsia, sok pici szigetívet nézzünk meg, majd a Himalája kapcsán ezeknek fontos szerepük jön, és itt jön nagyon gyorsan India, az indiai szubkontinens, pici szigetíveket fölemészti, és bum, neki megy Eurázsiának. Hát amíg ezt elmondtam, ugye ez most egy gyors lejátszás, sok más, kit nem tudom, érdekelt volna Afrika, Ausztrália története. Ezek a rekonstrukciók nagyon izgalmasak, érdekesek. Paleomágneses görbéket, ugye emlékszünk rá jól, pólusvándorlási görbéket alapulnak elsősorban, és sok egyéb korreláción, amiről már volt szó. Ha a szuperkontinens ciklus igaz is, nem érdemes igazán mélyebbre visszamenni, tehát a múltban jobban visszalapozni, mint a Pangea, mert arról tudunk a legbiztosabb információkat, és még annak a történetében is rengeteg a kérdőjel, de képzeljük el azt, mert miért ne, elképzelni bármit lehet. Valószínű azért, hogy a kontinensek összeállása és szétsodródása a föld történetben többször előfordult. Képünkön elsőképpen a paleozoikum, az óidő korai időszakaiból látunk egy pillanatfelvételt, amikor 410 millió évvel ezelőtt a kontinenseinknek a túlnyomó része, a majdani Laurázsiát talán leszámítva, az egyenlítőtől délre, de a többség mindegyik szinte annak környékén tartózkodott. Egy későbbi állapotban a paleozoikum, az óidő második részében, mondjuk úgy, hogy vége felé, a kontinensek jelentős része észak felé tolódik, a Gondvánának nevezett kontinens egyes tagjain szinte szárazlábbal át lehet kelni, ugyanakkor a Laurázsiának nevezett kontinens együttes, Észak-Amerika és Ázsia, vagy Eurázsia, azok már az északi félgömbön vannak. A földtörténet középidejére egy nagyjából a maihoz hasonló kontinens orientáció alakul ki, tehát úgy állnak többségükben a kontinensek, mint napjainkban, összefortak, tehát ugye a Gondvána-Laurázsia együtt a Pangeát alkotja, ugyanakkor megkezdődik kelet felől egy hatalmas tengernek, a Tétisznek a kialakulása. Mi valahol itt vagyunk, tehát a Magyarország, a Kárpát-medence térsége a Tétisznek a nyugati medencéjében volt darabokban, mozaikokban, és később állt össze úgy, ahogyan ma viszonylag kis terület vagyunk. Az Eurázsiai hegységképződés végeredményben nem másnak, mint a Tétisznek a története. A Tétisz kinyílása, majd összezsugorodása, ez a folyamat ugye mintegy 100 millió évet ölel föl, mármint az intenzív mozgások időszaka. Ez nagyjából a Jura végére, Kréta időszakra tehető. Alpi vagy Eurázsiai hegységképződésnek hívjuk, és nem csak a Tétisz környékének, hanem a messzebbi, távolabbi kontinensek peremeinek a hegységképződéseit is ide foglaljuk. Tehát az alpi hegységképződést, ha mondjuk, vagy középiskolai könyvben inkább az Eurázsiait szokták mondani, de felnőttek idézőjelben inkább az alpit szokták használni. Szóval az amerikai vagy ausztráliai peremi láncok kialakulását is ide sorolják, nem csak a Tétisz közvetlen szomszéd kontinenseinek a hegységeit. De figyeljük meg, hogy még 100 millió éve is India hogy volt, hol helyezkedett el? Hát ugye egészen máshol, mint napjainkban. Ez az a kontinens vagy szubkontinens, ami a legnagyobb sebességgel mozgott az elmúlt év 10 milliókban. Mire van még ma időnk? Talán arra, hogy a lemezütközési típusok közül megbeszéljük az elsőt, amely nem más, mint a mondjuk, hogy egyszerűbb, amikor egy óceáni lemez találkozik egy kontinentális lemezzel. Ennek is lehet két alapesete, ez inkább a vulkanizmus kapcsán fontos, és majd később tárgyaljuk, amikor két óceáni lemez ütközik egymással, tehát az egyik sem kontinentális, de most ugye azt látjuk, hogy a felső ábrán van a két óceáni lemez, az alsó ábrán szerepel az óceáni és kontinentális lemez, és ahogy a nagykönyvben meg van írva, a lemeznek van ugye egy kéreg része, van egy köpenyi része, amely ugye a litoszferikus köpeny névre is hallgat, és a kettő együtt alkotja a litoszférát vagy kőzet burkot. És alatta pedig a köpenynek a középső, mondjuk így része, az asztenoszféra található. A szigetívek mozgása rendkívül gyors lehet, és a szigetívek, mint műfaj, igen-igen törékeny és tünékeny valami, tehát rátolódhatnak kontinens peremekre, összeolvadhatnak egymással, neki gyúródhatnak. A szuperkontinens ciklusban, ha emlékszünk, a külső szubdukciókra, ugye egy központi medence tágult, szélein a kontinensek szétsodródtak, utána összetartó mozgást végeztek, a külső kis szigetívecskék képződhettek, alábukhattak. Gondoljunk a Fülöp-lemezre, annak térségében található pici kis szigetívecskékre, tehát még egyszer, ezek geológiai időkben kontinensekhez képest sokkal rövidebb életű, tünékenyebb képződmények. Egy alapvető esetben, amikor óceáni lemez ütközik egy másik lemezzel, az itt látható képen mutattam be, ábrázoltam, illetve a kép ábrázolta azokat a legfontosabb, mondjuk úgy orográfiai elemeket, és azokat a fő folyamatokat, amelyekről illik tudni. Melyek ezek a folyamatok, és mik ezek a fő elemek. Az óceáni lemez alábukik a másik lemeznek, megbeszéltük, hogy a folyamat az nem feltétlenül egy aktív alábukást jelent, hanem egy alácsúszást, aminek megbeszéltük, hogy egyik fő tényezője a gravitáció. Tehát az újabb modellekben, emlékszünk rá jól a gondolom és remélem a múlt óráról, az a hátságnak, ami hol van, az itt nincs is rajta, tehát távolabb a működése, ez a fő ok, ez fölemeli szinte a óceáni litoszférát, ami mint egy alácsúszik, alátolódik a szomszédos lemeznek, ami lehet egy kontinentális lemez. Az alábukás, az alátolódás helyenként egy intenzív kompressziós folyamat, ilyenkor kőzet metamorfózisra kerül sor, a nyomás és a hőmérséklet függvényében különböző típusú kőzetek képződhetnek, ásvány paragenezisek jöhetnek létre. Ugyanekkor magma is képződhet, ez főleg a köpenyből származik, de a kéregnek bizonyos részei is bele szólhatnak a dologba, tehát egy magma képző folyamatra is sor kerül. Az alábukó lemez, mint egy feltorlaszolja a nem alábukó lemeznek a szélét, ezt akréciós éknek nevezzük. Egy akréciós éket, ugye ez növekedéses ék, ez a jelentése, mert hozzá-hozzá forr mondjuk az óceán által sodort üledéktömeg. Ennek egy szeizmikus képét, tehát a mély viszonyokat szeizmikával, szelvényezéssel meg lehet figyelni. Emlékszünk talán, hogy a szeizmológia kapcsán mondtam, hogy mesterséges rengéshullámokkal is lehet a föld alatti viszonyokról tudomást szerezni. Szóval Venezuelánál, ahol a Karib-lemez a dél-amerikai alábukik, egy ilyen képet látunk, nagyon sok pici kis fidret fodrot, ezek pici vetődések, egy hosszan elnyúló lapos akréciós ég alkotja a nem alábukó lemeznek, itt a dél-amerikai lemeznek a szegélyét. Az alábukás mentén kisebb-nagyobb mélységű óceáni árok jöhet létre az akréciós ég előtt. Amikor intenzív összenyomódás, kompresszió van, akkor hegységképződés van. Más esetekben inkább a magmatizmus, a vulkanizmus kerül előtérbe. Ez tehát, még ezt sokszor fogjuk tanulni, és beszélünk róla, egymással, mint egy váltó események, tehát kompresszió és széthúzás, ezek egy lemezütközésnél egymást váltó folyamatok lehetnek. Miről nem beszéltem még? Ugye hegységképződés, orogenezis. Flissről, hát nem tudom, hogy föltambó van erről szó bizonyára. Kinek nem ismerős a fliss fogalom? egy-két ember kedvéért is érdemes elmondanom. Tehát a hegységképződés kiemelkedésekor, hegységek, lánchegységek kiemelkedésekor nagy tömegű anyag pusztul le, és hova pusztul le? A szomszédos tengerbe, általában mély tengeri árokba. Ez a törmelékes kőzet, ezt nevezzük frissnek, ez jellemzően nagy energiájú tömegmozgásos folyamatokkal, például zagyárakkal mozog, és ezek halmozzák föl a friss kőzeteknek a vastag anyagát. Mivel törmelékes anyag a forrása, ezért végül is egy homokkőről van szó, ami fölhalmozódik jellemzően a mélytengeri árokban. Ez a friss. Részletekről majd bőven lesz szó más tantárgyak keretében szerintem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Az Andok, ez a több mint 6000 km hosszúságú hegylánc, a legjobban ismert, legtipikusabb példája lehet a lemeztektonikai modellnek, mármint az óceáni kontinentális szubdukciónak. Van egy-két probléma azért itt is, majd ezeket is elmondom, tehát nem olyan egyszerű a helyzet, mégis sok tekintetben a kép nagyon jól mutatja, hogy az alábukó lemez, NASCA lemez valóban milyen módon okozhatta az Andok mint hegységnek a kialakulását. A központi Andok területét, ha megnézzük, ugye itt nem koránt sem egy hegyláncról van szó, hanem egyszerűsítve két nagy kordillera vonulatról, nyugati és keleti, és közöttük egy lapos medence van, amit itt legalábbis altiplánónak neveznek, központi síkság, mondhatnánk, medence. Ezen medencében több tó is ül, Titikaka-tó és más tavak vagy medencék, egy részük sós, tehát markánsan elmondható, hogy két hegylánc van. Ennek magyarázatot kell adni, mert érdekes a kérdés. Egy kombinált radarkép és űrfelvétel a központi Andokról. Látjuk a tengerpartot, itt lehet napfürdőzni, fürödni, és föl kell emelkedni magasan a nyugati kordillerákba, hogy elérjük a Andok legmagasabb 6000-es csúcsait, majd mögöttük az altiplánónak a szerkezeti medencéjét. Rengés hullámok alapján, illetve a felszín alatti hőmérséklet viszonyokra, ha következtetünk, azt lehet elmondani, hogy nagyon jól látszik a szubdukciónak a mechanizmusa az Andok alatt. Aki angolul kevésbé tud, nyugati kordillerák, altiplánó, keleti kordillerák találhatók itt a felszínen. Itt látható a szubdukciós zóna, más néven a Benioff-vadati zóna. A pirosas színű területek olyan területek, ahol lecsökkent a rengés hullámok terjedési sebessége. Mit jelent az, hogy lecsökkent? Ugye azt mondtuk, hogy folyadékban nem haladnak a rengés hullámok, képlékeny anyagban pedig, ami folyásra már hajlamos, vagy majd hogy nem ilyen, ott lecsökkenhet a sebességük. Ez pontosan olyan helyen van, ami például a keleti kordillerákra megnézzük, ahol sejthető, hogy magma áramlások törnek felszín felé, tehát képlékeny anyag, nevezzük inkább így, nyomul a felszín felé. És sejthető, hogy ezek fűtik végül is azokat a hatalmas batolitokat, intrúziókat, amelyek az Andok anyagát is adták a földtörténeti múltban. A kordillerák, mint hegylánc, főleg nem vulkáni hegylánc, peremén ez vulkáni vonulat, tehát a keleti részén van a nyugati kordilleráknak a vulkáni lánc, az altiplánó síksága mellett pedig a keleti kordillerák lánca található. Óriási magasságban emelkednek ki a üledékes rétegek a gyűrődések következtében. Üledékes kőzetek alkotják az 5000-6000 méteres sapkáknak jelentős részét. Aconcagua is egyébként ilyen. Nézzük gyorsan a Andok lehetséges kialakulási modelljét. Több lépcsőben, hipotetikusan nagyon sok bizonytalan elem található. Az igazán fontos, egy földrajzosnak, geomorfológusnak fontos mozzanat nem a sok száz millió évvel ezelőtti, hanem a legutolsó történet, és érdekes oda, mindjárt elérkezünk oda. A Andok kezdeti története 300 millió évre megy vissza, üledéggyűjtő medence volt jellemző a mai altiplánó helyén, és egy passzív lemezperem volt jellemző a nyugati részen. Tehát nem volt még óceáni lemez, NASCA lemez alábukás. Ezt követően a NASCA lemez aktivizálódott, 180 millió évre teszik, amikor megkezdődtek a korai alábukások, és egy vulkáni ív alakult ki a mentén, olyasmi lehetett ez, mint mondjuk a Cascade-hegység ma Észak-Amerikában. Ezt követően egy stádium, egy jellegzetes epizód, amikor a szubdukció folytatódik, de érdekes módon, ugye melyik terület van a keleti részén az Andoknak? Őspajzs, tehát a brazil pajzs, és mint egy ellenhatást fejt ki ez a rendkívül kemény test keleten, így a nyomóerők úgy tűnik, hogy egy ilyen hátsó hegyláncot is létrehoznak, ez pedig a keleti kordillerák, és közöttük valószínűleg megint csak kőzettani vagy szerkezeti okok miatt létrejön egy süllyedék, ez pedig az altiplánó. Tehát itt ki kell emelni a háttérnek a kemény kőzett minőségét, illetve bizonytalan, kevéssé ismert szerkezeti okokat egy süllyedék területnek a kialakulását. A vulkanizmus mind a mai napig folytatódik, nem csak vulkanizmus, hanem alapvetően hát ugye ezen felül magmatizmus, mélységi magmatizmus is zajlik, intenzív plutonizmus van a középső részen. Ennek következtében a kordillerák vonulata hát nem csak keleten táplálkozik a magmás testekből, hanem nyugaton is, mégpedig kicsit beljebb tolódik a hegyláncnak, hogy így mondjam, a központi része, tehát a parti vonulat helyett most már beljebb kerül a vulkáni a hegylánc, és a vulkáni vonulat ezen belül a nyugati kordillerák keleti peremén található, miközben a NASCA lemez folyamatos nyomásának ellenszegül a brazil pajzs, és végül is a nyomóerők a két láncot, a nyugati és a keleti kordillerákat e két hatás eredményeként gyűrik föl. Tehát lehet így is egyszerűsítve fogalmazni, hogy egy ellenhatás van keleten, a brazil pajzs, őspajzs, a NASCA lemez szubdukciója nyugatról, és e kettő közé szorulnak be különböző keménységű kőzetek, amelyek végül is redőződnek, és hát két fontosabb redőtengely jön létre, nagyon leegyszerűsítve a keleti és a nyugati kordillerák, és a szubdukció következtében a magmás tevékenység föl és a vulkáni vonulat elsősorban a nyugati kordillerák belső oldalán alakul ki. Utolsó megjegyzésem, ami, mint mondtam, igen-igen érdekes és fontos, hogy tudomásunk szerint az Andok hegységi válása csak az utolsó 5 millió évben történik meg. Nincs kizárva persze, hogy korábban is elért hegységi magaslatokat az Andok, hiszen itten év 100 milliókról van szó. Ugyanakkor meglepő, hogy ilyen gyorsan, ilyen fiatalon, tényleg 5-6 kilométer magasságba emelkedik ki ez a hegylánc. Ez annál meglepőbb, mert mint látni fogjuk a következő órára marad, más nagy hegyláncoknál is ez a helyzet, tehát az utolsó 1-2 évmillió belül történik meg a hegységeknek a fiatal kiemelkedése. Részben izosztatikus módon, meg máshogyan, erről majd beszélek, mindenképpen problémát jelent, hogy miért ekkor, és valóban csak ekkor-e? Tehát ugye ezt a kérdést még nincs igazán tisztázva. Viszlát, hol legközelebbi héten.
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Karácsony Dávid előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Belső erők földrajza. A kontinensek mozgása és a hegységképződés. A felvétel 2004 tavaszi félévében készült.